Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Mert az Úré a föld, és annak egész teljessége. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 25. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 455. dicséretünket keressük meg, valamennyi versszakával énekeljük el.
Yeah. Igen, és el is beérjük, bennünket gond se van. Az út el van magyatva, borítja sok tövés, hol még nem elné rajta, még a keresztet is. Egy út van csupán, hithat előre bátran, keresztül minden náton, bűnmesterünk után. Úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek, sokan nem vesznek észre, hangunk se halva meg, de aki ránt eljel, még énekünket hallja, szentelésség zsugalja, itt hajkunk énekel. Segítsen az erős, hordjuk emeljük önként, kint gyöngessége győz. Tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni, a bajt válunkra venni, e föld élten át. Menjünk végan sietve, Jézus útunk egyre fogy, nap megy napot követve, s a test majd sírva rogy, csak még egy kis törés. Sokára a földi vándorút, és az örök hazába, ki ő volt, mint bejut, ott vár angyal sereg, ott várnak mind a szentek, s az Atyánál pihentek, megvárott gyermekek.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából a 16. részből. A 16. verstől olvasom a fejezet végéig, ülve hallgassuk meg. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az Atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről beszélsz? Nem tudjuk, mit beszélsz. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam. Egy kis idő még, és nem látok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek tőlem semmit. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától, az én nevemben megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek az Atyától, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged, ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek? De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek. Mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, egy mozgalmas hét után vagyunk újra itt a te házadban. Megköszönve megtartó kegyelmedet, megköszönve minden ajándékodat. Köszönjük neked, Urunk, a munka áldását. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a pihenésnek alkalmát. Köszönjük neked, Urunk, amikor tanulhattunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, amikor nevethettünk. Urunk, megköszönjük neked azokat a testvéreinket is, akik itt éltek közöttünk. Köszönjük az ő életüket. Köszönjük, hogy szeretteiket meggazdagítottad. És most együtt hordozzuk terheiket is. Imádkozunk értük, a gyászolókért, az emlékezőkért. Urunk Jézus Krisztus, eléd visszük egész életünket. Eléd visszük az elmúlt hét minden mulasztását, eléd visszük minden gyötrődését, Bocsásd meg, Urunk, amikor útelágazásba kerültünk, és már most is tudjuk, hogy rosszul döntöttünk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy gyakran a magunk feje után mentünk és megyünk. És kérünk, hogy most úgy taníts bennünket, mint ahogyan tanítottad tanítványaidat. Taníts bennünket úgy, mint akik megláthatják nagypéntek és húsvét titkát, mint akik nagypéntekiből húsvéti emberré lehetnek. Add ezt meg nekünk, szent lelked által kérünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 372. énekünk második verszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, János evangéliumában, a 16. részben, a 24. és az utolsó 33. verset olvasom. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjétek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt időszakban több alkalommal olvastuk közösen itt a templomban is János evangéliumát. Megállapíthattuk János evangéliumán belül azokat a nagyobb egységeket, amelyek a bibliaolvasó ember számára megjelennek. Láthattuk, hogy Jézus az evangélium elején gyakran egy hétköznapi képet használ, a vizet, a kenyeret, és ezt beágyazza egy bibliai környezetbe, az ószövetségi ember számára érthetővé teszi, majd túlmutat azon, amit az ószövetségben az atyák értettek, és önmagával azonosítva, sőt, nagyobb ajándékot kínálva adja a mindenkori hallgatóknak. Nagyjából az evangélium felénél, a 12. résztől kezdődően azonban elindul Jézus szenvedés története. Nem csak a tanítások, nem csak Jézus én mondásai, azok, amelyek némiképpen lezárulnak, hanem egészen új hangsúlyt is kapnak. A 12. résszel Jézus bevonul Jeruzsálembe, és búcsúzik az ő tanítványaitól. Konkrét búcsúzása több tíz vers, majdnem 100 versszak a Szentírásban, amikor feléjük fordul, és azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. És a felolvasott igében is úgy bátorítja, buzdítja a tanítványokat, hogy ne féljetek, legyen bennetek az én békességem, mert én legyőztem a világot. A hétköznapi életből tudjuk, hogy milyen fontos, legalábbis számunkra, gyakran gyermekek, vagy rokonok számára az, amikor valaki elbúcsúzik tőlünk. Nem is olyan régen mondta el egyik gyülekezeti tagunk az ő személyes élményét, egy nagyon kedves, pozitív élményt, amikor elbúcsúzott egy testvértől, illetve a testvér búcsúzott el tőle a leányfalui idősek otthonában, akkor nagyon megterhelt volt már az ő élete, gyakran nem is tudott kikelni az ágyból. E utolsó szavai az ároni áldásnak az igéi voltak. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg orcáját az Úr rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ilyen határhelyzetben az ember nem felejti el, nem csak az igét, hanem azt, hogy mikor hangzott is ez el. Nos, kedves testvérek, amikor Jézus Krisztus búcsúzik, akkor egy nagyon konkrét bejelentést tesz. Egy olyan bejelentést, amely azt hiszem, hogy a tanítványok életében mindent megváltoztat. Egészen egyszerűen így szól ez a bejelentés: elmegyek. Elmegyek. Ti pedig itt maradtok. Én az Atyához megyek, ti pedig itt maradtok ebben a világban. És hogyha Jézus Krisztusnak ezt a bejelentését egyházi, húsvét utáni, mai köznyelv szerinti, de egyházias szóhasználattal szeretném jellemezni, akkor azt mondja Jézus, hogy elmegyek, meghalok, és feltámadok. Elmegyek az én Atyámhoz, vállalom a keresztet, a szenvedést, és majd visszajövök hozzátok. Gondoljátok el, milyen feszültség lehetett a tanítványokban, amikor ezt hallják. Az a fajta bizonytalanság érzés, amelyet mindenki ismer és mindenki tud. Hogy lehet, hogy Jézus elmegy és visszajön? Hogy lehet, hogy Jézus azt mondja, hogy egy kis idő és engem nem láttok, de majd egy kis idő múlva újra láttok? Nem értik a tanítványok. A felolvasott szentleckében egészen konkrétan halljuk, hogy tanakodnak maguk között. Engedjetek meg azonban egy megjegyzést, azért, hogy még inkább értsük, hogy János szívében mi zajlik. Tudnélik, ezeket a sorokat, amelyeket most olvasunk, János nem akkor írja le, amikor Jézus bejelenti az ő szenvedés történetét. Nincs nála papír, és nincs nála ceruza, nincs nála diktafon, nincs nála semmilyen eszköz, hanem majd évekkel, évtizedekkel később írja le. És azért van benne az olvasó számára ez a diszonancia, hogy hogyan is tudhatná Jézus azt, hogy miről tanakodtak, hiszen nem mondják el. Persze mondhatjuk, hogy Jézus tud mindent, tehát János saját magukat írja le. Húsvét után írja le ezt a gyötrődést, ezt a vívódást, Jézus szavait. Úgy írja le, hogy tudja a választ, tudja a megoldást, de most még nem mondhatja el. El kell rejteni a sorok között, hogy Jézus nem elment ebből a világból, nem kiment ebből a világból, nem pusztán meghalt, hanem él. Úgy írja ezeket a búcsúzó jézusi sorokat, hogy közben ő, mint személyes tanítvány, már bepillantott a sírba, benézett Jézus üreg sírjába, és azt mondja saját magáról, hogy benéztem, és hittem. Hittem, hogy Jézus feltámadt. Hittem, tudom, hogy Jézus él. Épp ezért a mi egyházi, de hétköznapi szóhasználatunkban most ezen az istentiszteleten valahogyan szeretném megkülönböztetni azt, amit nagypénteki látásnak, gondolkodásnak és húsvéti, egyben pünkösdi gondolkodásnak is nevezünk. Engedjétek meg, hogy ezen menjünk most végig, három pont erejéig. Az első, amit Jézus Krisztus mond, hogy a nagypénteki, a feltámadott Krisztus nélküli, és a feltámadott Krisztusba vetett hit nélküli ember, az szomorkodik, az gyötrődik. Annak igen súlyos fájdalmai és keserűségei vannak. Az valóban nem tudja, hogy mit hoz a holnap. Az azt érzi, hogy egyedül van. Erről szeretne beszélni János. Erről a mindannyiunk által ismert egészen konkrét élethelyzetről. A magányról. Főleg idős, özvegy embereknél tapasztalja az ember ezt a fajta belső keserűséget. A fiatalabbak valahogyan még próbálják tartani magukat, szeretnék ezt a fajta életet, a magányos életet valamivel megtölteni. Alkotó tevékenységgel, munkával, gyermekeik, unokáik nevelésével, egy kis szórakozással, műveltséggel. Mind-mind nagyon pontos, nagyon szép. De Krisztus nélkül az ember belül mégiscsak üres. Úgy érzi, hogy megfosztott, megrablott. Úgy érzi, hogy sikertelen. Valaki így fogalmazott, talajvesztett. Hogy csak bámul a jövőbe, és nem tudja, hogy mit hoz a holnap, akkor sem, hogyha látszólag erős, látszólag okos, és látszólag mindene megvan. Nos, ez a nagypénteki érzés. Ez a szomorúság. Ez az a keserűség, amely gyakran úrrá lesz az embereken. És ezzel szemben Jézus azt mondja, János még itt most jövő időben beszél erről, amikor leírja, az pedig a jelen már, hogy majd örülni fogtok. Azt mondja, nem csak arról van igazság, és nem csak azt tapasztalhatjátok meg, hogy üres lesz az életetek, hogy magányosnak mondjátok magatokat, hanem azt is, hogy veletek, sőt bennetek él az Isten Jézus Krisztusban. Nem csak azt tapasztaljátok meg, hogy van kereszt, van nyomorúság, van eltemettetés, hanem azt is, hogy van feltámadás, él a feltámadott, és ő uralkodik. És ezt a képet, idői képet a szülő asszonyhoz hasonlítja Jézus Krisztus. Azt mondja, olyan ez, mint amikor az asszony vajúdik, és megszületik majd később az ő gyermeke. A gyermek születése elfeletteti minden fájdalmát, elfeletteti minden keserűségét, minden gyötrődését. Nos hát ez az az öröm, amit Jézus Krisztus adhat. Ez az az öröm, amit átéltek az egykori tanítványok, és átélhetnek a maiak. A Krisztusban való öröm. Az ő jelenlétének a megtapasztalása. Az ő valósága. Testvérek, a szomorúság nagypénteki állapota Jézus szerint bátorításul, vigasztalásul csak egy ideiglenes állapot. És majd ő meglátja az övéit. János evangéliumában a húsvéti történeteknek az egyik legfontosabb tanítása az, hogy látták az Urat. Láttam az Urat. Találkoztam az Úrral. Ez 2000 év óta a bizonyosság. Örvendeztek azért a tanítványok, mert látták az Urat. Az igéből azonban az is világossá válik, hogy a tanítványok szomorúsága és öröme nem egyszerűen Jézus halálához és feltámadásához kapcsolódik, hanem magához, Jézus Krisztushoz. Hogy velük van-e, avagy nincs. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy ami személyes vajúdásaink van, ami kínjainkban, úgy szoktuk mondani, hogy lelki hullám völgyeinkben és hullám hegyeinkben, ugyanaz a kérdés jelenik meg. Vajon velünk van-e Krisztus? Vajon nem veszítettük el őt? és amikor örvendezünk, amikor tele van a mi szívünk sok-sok jóval, akkor meg tudjuk-e neki köszönni mindezt? Pénteken két presbiter testvérünk szolgált ifjaink között az ifjúsági bibliaórán, és az egyikük így fogalmazott, megkérdezték tőle a fiatalok nagyon őszintén, hogy de hát a vasárnapi istentiszteletben mi a jó? Hogy miért kell ott lenni? És azt mondta ez a presbiter testvérem, hogy számomra az a minimum, hogy amikor látom magát az életet, látom annak a kibontakozását, akkor vasárnap megköszönjem ezt az Istennek. Hogy velem volt. Hogy nem hagyott el akkor sem, amikor én elhagytam. Nos hát ez az, amiről először is beszél János a felolvasott igében. A második tanítása Jézus Krisztusnak a szomorkodó, vívódó, kétségbe esett tanítványi seregnek, az egykoriaknak és a maiaknak, a vele való kapcsolatnak egy nagyon személyes, mondhatnám így is, hogy intim formáját jeleníti meg. Ez pedig az imádság. Az imádság, ahogyan szóba elegyedik az ember az élő Istennel. És itt most János azt mondja el, hogy a tanítványok életében két különböző, mondhatnám megint, talán harmadszor vagy negyedszer, a nagypéntek előtti és húsvét utáni tanítványi sereg állapotát különbözteti meg Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy a nagypéntek előtti vagy a nagypénteki tanítványi sereg az mindig tudakolódik Istentől. Mindig kérdezősködik Isten dolgai felől. Nagyon szép és nagyon jó dolog ez, hogyha valaki érdeklődik Isten dolgai felől, hogy mi történik, mi miért van. Megtörténhet veled, Uram Jézus Krisztus, hogy te meghalj és feltámadj. És szinte saját maguk adják meg a választ, nem, hát ez veled nem történhet meg. Aztán tudakolják a tanítványok, hogy amikor meglátnak egy embert, erről is beszélgettünk, hallgattunk igét, nem is olyan régen, egy születésétől fogva vakot, és azt mondja, hogy mondd meg Jézus, hogy miért történt ez? Egyrészt a csapás miért történt? Miért kell egy családnak így élni az életét? És amikor pedig már olyan felvilágosult teológusként kérdezik ezt, akkor mondd meg Jézus, hogy mi lehetett ennek az embernek a bűne, hogy így éli az életét. A nagypénteki vagy nagypéntek előtti tanítványokra nagyon jellemző a kérdés. Fontosak ezek a kérdések, mert Jézus erre válaszol. De azt mondja Jézus, hogy jön egy olyan új korszak, amikor ezek a kérdések, ezek kérésé változnak át. Amikor az imádságnak egy speciális formája jelenik meg. És itt most a kéréseinkről beszélünk, kedves testvérek. Ráadásul a kéréseinknek egy nagyon-nagyon szűk mezgyéjéről, amikor nem azért imádkozunk Urunkhoz, hogy történjen velünk valami jó, történjen valami jó a mi gyermekeinkkel, a mi országunkkal, a mi népünkkel, nemzetünkkel, hanem azt mondja Jézus, hogy húsvét után az imádság úgy változik, hogy bármit kértek az én nevemben, azt megadja a ti mennyei atyátok. Amit kértek, megkapjátok. Azaz Jézus azt mondja, hogy az imádság az nem üres beszéd. Nem arról van szó, hogy magunkban beszélünk. Nem arról van szó, hogy az üres falaknak beszélünk. Hanem azt mondja Jézus, hogy a kérő ember imádsága meghallgatásra nyer. Hogy közel van hozzánk az eltávozó Jézus. Hogy nem elhagyott bennünket örökre, hanem ennek a világnak a látható részéből átment a nem láthatóba. Mondhatnám azt is, hogy a szemnek a Krisztusa, a tapasztalható Krisztus, az a bizonyos Tamási Krisztus, hogyha nem fogom meg a sebeknek a helyét, és nem teszem a kezemet az oldalába, ez a fajta Krisztus hit, ez a feltámadottba vett bizalommá változik. A nem látható Krisztusba vetett személyes meggyőződésé változik. Aztán azt is tudjuk az imádsággal kapcsolatban erről egy gondolatot, vagy egy mondatot mondtam a tegnapi napon, talán a jótékonysági alkalmon, amikor is azt mondja Jézus, hogy a kérésnek az ő nevében kell elhangoznia. Az ő nevében kell imádkozni. Mert nem csak a mi nyomorúságunkban vesz részt, nem csak elszenvedi, hanem mindenestől fogva hasonló az atyafiakhoz, hogy könyörül legyen a hű főpap az Isten előtti dolgokban. Igen, nekünk nem máshoz kell imádkozni. Nekünk nem kellenek közvetítők, akiket megszólíthatunk. Mi közvetlenül Jézus Krisztust nevezhetjük nevén. Ő az, aki meghallgat bennünket. Mert ha kértek valamit az én nevemben, mondja Jézus, megadja a ti mennyei atyátok. Jézus nevében imádkozni annyi, mint Jézussal együtt imádkozni. Jézussal, és az én imádságom az ő imádságával egyesül. Az ő szolgálata ebben az imádságban az, hogy imádkozik értünk, a másik pedig az, hogyha az ő nevében imádkozunk, akkor imádkozik velünk. És éppen ezért a mi imádságainknak a tartalmát is megszabja Jézus Krisztus. Jelenlétében ugyanis nem kérhetek olyan dolgot, amelyet különben kérnék, és kérek olyan dolgot, amit különben nem kérnék. Harmadszor az imádsággal kapcsolatban azt mondja a Urunk a nagypénteki és húsvét előtti tanítványoknak, talán közülünk is sokaknak, és a húsvét utániaknak, talán közülünk is sokaknak, hogy az imádságnak az öröme teljessé lesz. Hogy megadja valóban azt, amit kérünk. És végül, kedves testvérek, a búcsúzó Jézus a tanítványaihoz szól, nem csak az öröm és szomorúság állapotában, nem csak a kérdezősködés és kérés összefüggésében, mint imádságban, hanem azt is elmondja, hogy a nagypéntek előtti vagy nagypénteki helyzeted a nyomorúság jellemzi, a húsvétit pedig a békesség. Egészen konkrétan mondja Jézus, ebben a világban nyomorúságotok van. Nem azt mondja, hogy nyomorúságotok lesz, nem azt mondja Jézus Krisztus, hogy meglássátok, hogyha nem hallgattok rám, akkor nyomorúságotok lesz. Nem azt mondja Jézus Krisztus, hogy nyomorúságotok volt, hanem egészen egyszerűen megállapítja a tényt, nyomorúságotok van. Énekeltük a 455. dicséretet, Terstegen Gellértnek a kedves énekét. Ő egészen konkrétan úgy fogalmazott, hogy ebben az életben, a nehéz életben úgy járunk itt, mint lenézve, mint ismeretlenek, sokan nem vesznek észre, hangunk sem halva meg. Ez, amiről Jézus beszél. A tanítványoknak azt mondja, üldöztetésetek van, nem csak lesz majd a későbbiekben. Nem fenyegetőzik, hanem megállapítja a helyzetet. Pál apostol és az egyik énekünk így fogalmazza meg mindent, kívül harcok, bennem félelem. Ez a nyomorúság, kedves testvérek. És akkor Jézus újra megszólal és odafordul azokhoz, akiket szeret, akikért könyörög, akikért megmutatja, hogy milyen a kérő imádság. Ma a Bibliaolvasó vezérfonalban ezt olvassuk, hogy hogyan is imádkozik Jézus Krisztus az övéiért, és hozzáteszi, nem csak értük könyörgök. Értük is, de nem csak értük könyörgök, hanem az egész világért könyörgök. Hogy megértsen majd engem, megértsen téged, Uram, hogy te és én egyek vagyunk, vagy egy vagyunk, ahogyan az evangéliumban olvashatjuk. Jézus beszél erről a nyomorúságos helyzetről, állapotról, erről a bűnös világról. Beszél arról, amiben élünk, és beszél arról, hogy ezt a világot szerette az Isten. Úgy szerette Isten ezt a nyomorult, bűnös világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ezért ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És azért mondtam el nektek mindezt, mondja Jézus, hogy békességetek legyen én bennem. Jézus a felkavart embert, a belső zavarokkal küzdő embert, az élet súlytalanságában lévő embert szeretné megnyugtatni, úgyhogy odaadja az ő személyes békességét. A husvéti történetekben talán az egyik legszebb az, amikor oda mennek hozzá a tanítványok, akkor Jézus megáll középen, és ezt mondja nekik, békesség nektek. Sőt, János evangéliumában még olyat is olvasunk, hogy vegyetek szent lelket. Azaz azt mondja János, hogy nem olyan mesterséges dolog az ünnepeket szétválasztani, hanem egészen egyszerűen azt kell megérteni, hogy van egy Krisztus nélkül való lét, és van egy Krisztusban való lét. Ezt mondja János. Nagyon határozottan, nagyon tisztán. És azt mondja, ez utóbbinak, amit eddig husvétinak neveztünk, de mondhatnám most itt pünkösdinek is, a Krisztusban valónak azt mondja, a jellegzetessége a békesség. És nem azt mondja Jézus, hogy ne engedjétek meg, hogy az utca zaja beszűrődjék a ti templomotokba, bár most mi ezt tettük és élvezzük néhány hete, hanem azt mondja, hogy a belül a szívetekben legyen békesség. Mert ebben a világban éltek, nyomorúságotok van, de békességetek is lehet. Nem a világban, hanem Krisztusban. Nem valamilyen békéhez kell eljutnunk, hanem Krisztusban nyugodhat meg a mi életünk. Szent Ágoston mondja, hogy nyugtalan, űzött az én életem, Uram, amíg benned nem nyugszik meg. Amíg benned nem találom meg az örömöt, amíg benned nem találom meg az imáimnak a valóságát, amíg benned nincsen békességem. Mert kell lenni egy helynek ezen a világon, ahol minden másképpen működik. Ez pedig Jézus Krisztus. Ezért így szól a mi Urunk, bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Ez a mondat nagypéntek előtt, a szenvedések előtt hangzik el, de csak husvét után érthető, és husvét után magyarázható. Hadd mondjam így, ma érthető, és ma magyarázható. Ma Jézus Krisztus valóban így szólal meg közöttünk. Bízzatok, én legyőztem a világot. Amen. Fennállva feleljünk az igére, 475. dicséretünket keressük meg, mindhárom verszakával énekeljük el.
Hallgass meg, fiam!
otthon is megtaláltuk. Téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok, erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Mozgon Isten ajtaján, elfáradtunk, Ura, e világ zaján. Honyítsd meg az égi béke szép honát, add, hogy zenkessünk örök hallelujját.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te úgy tekintesz ránk, mint egykori tanítványaidra. Ugyanazzal a szeretettel, féltéssel, ugyanazzal a bátorítással, ugyanúgy érezzük óvó karodat, érezzük szavaidnak súlyát. Bocsásd meg, hogy mégsem vesszük egészen komolyan sokszor a Te szavadat. Bocsásd meg, hogy mégis a nyomorúságos szomorúságot választjuk, a békétlenségben élünk. Bocsásd meg, hogy megmaradunk a kérdések világánál, és nem jutunk bizonyosságra. De láttuk, hallottuk, személyesen is megtapasztaltuk, hogy Te mégis megszólítasz bennünket. Mégis önmagadat adod, ajánlod, mint utat, igazságot és életet. Add, hogy megforduljunk a magunk választotta úton, és megismerjünk Téged. Hogy életünk benned legyen elrejtve. Benned, aki meghaltál és feltámadtál, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Urunk, kérünk a mi gyülekezetünkért, kicsinyeiért, nagyjaiért, könyörgünk gyászolóiért, betegjeiért, imádkozunk hozzád kicsinyeiért, időseiért, védtelenjeiért és azokért, akik úgy érzik, hogy nagyon erősek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik keresik életük értelmét, hogy megtalálhassák benned. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik döntési helyzetek előtt vannak, hogy Te szerinted döntessenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a Vác alsóvárosi templomépítő gyülekezetért. Urunk, kérünk, hogy minden adósságukat rendezni tudják, templomuk pedig felépülhessék. Imádkozunk hozzád, Urunk, városunkért, imádkozunk hozzád, Urunk, országunkért, népünkért, nemzetünkért. Kérünk Téged, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezők vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, adományát. Köszönjük a múlt heti és tegnapi napra sütött süteményeket, szendvicseket, a jótékonysági alkalmon való szolgálatot, a kiállítás berendezését, annak megnyitóján való szolgálatot, a zuhanykabinnak a szigetelését és sok-sok egyebet, amelyet testvéreim Isten dicsőségére végeztek az elmúlt héten. A hét elején meghívó érkezett a Pécseri testvérektől 2013. november 24-én, jövő héten vasárnap 15 órakor kerül sor nagytiszteltű Csénagy János lelkipásztor testvérünk Pécseri gyülekezetbe való beiktatására. A vendégfogadó gyülekezet ma délig kér visszajelzést az érkezők létszámáról. Tisztelettel kérem testvéreimet, akik szeretnének eljutni erre az alkalomra, jelezzék. Nem szervezünk közös utat, önállóan jutnánk el Pécserre, de az érkezők létszámát le kell adnunk. 2013. november 25-e és 29-e között evangelizációs esték lesznek Csobánkán. Közöttünk szolgál Harkai Ferenc Csaba, református lelkipásztor. Szeretettel ajánljuk még testvéreinknek gyülekezetünk újságját, és Szeszák Imre lelkipásztor testvérünk böjti evangelizációs igehirdetéseit tartalmazó kiadványt. Aki a kiadványoknak az előállítási költségéhez is szeretne hozzájárulni, az újságunk 600 forintba, az igehirdetés kötet pedig 300 forintba kerül. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. november 2-án elhunyt Harcos Lipótné testvérünk, temetése 2013. november 14-én volt temetőnkben. 2013. november 5-én elhunyt Kozma Sándor testvérünk, temetése 2013. november 15-én volt temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Hirdetem, hogy halottunk van. 2013. november 11-én életének 79. évében elhunyt Kaszonyi Istvánné. Temetése 2013. november 21-én 14 órakor lesz az öreg katolikus temetőben. Hirdetem, hogy 2013. október 25-én életének 82. évében elhunyt Izsó Ferencné, Rab Etelka római katolikus testvérünk. Elköltözött testvérünkről való megemlékezés 2013. november 23-án 15 órakor lesz a pomázi római katolikus templomban. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. 2013. november 13-án harangszólt Mellis László halálának első éves évfordulóján. Emlékezett felesége és családja. Urunk, hordozza emlékező testvéreinket is. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz Pomázon, 17 órától imaóra, 18 órakor énekkari próba. Kedden 9:30-tól egyházmegyei közgyűlés lesz Tahitótfaluban, ezért a fakultatív hittanórák elmaradnak. 18 órakor kék kereszt alkalom lesz Pomázon, 18 órakor pedig Bibliaóra Csobánkán. Szerdán 10 órakor Bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor Bibliaóra Pomázon. Csütörtökön 18 órakor imaórát tartunk Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz, témája miért jó Bibliát olvasni, Barna Edit, teológiai hallgató szolgál közöttünk. Szombaton 9:30-től gyülekezeti kirándulást szervezünk egy könnyed sétára, a parókia elől indulnánk, és a kőhegyi János forráshoz vezet útunk, majd vissza. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán tartunk istentiszteletet, 10:30-től pedig Pomázon. Alkalmunk előtt mindkét helyen a 487. dicséretet tanulhatjuk majd meg. Még egy gyakorlati kérdésben kérném testvéreim segítségét. Imre Lajos testvérünk grafikáiból nyílt kiállítás nálunk. Ez a kiállítás karácsonyig tekinthető meg. Hétközben, kedden és szerdán 9 órától délig a gyülekezeti házban. Aki szívesen felajánlaná segítségét abban, hogy ezekben az időpontokban, tehát kedden és szerdán, vagy valamelyik kedden, vagy valamelyik szerdán, vagy akár többször vállalna egy kis szolgálatot, hogy nyitva lehessen a gyülekezeti ház és a kapu, azt köszönettel elfogadjuk. Kérem, hogy jelentkezzenek a testvérek nálam. Testvéreim, a hirdetések végéhez és Isten tiszteletünk végéhez értünk, záróénekünket keressük meg. A 229. dicséret első versszaka lesz ez. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Krisztus, ami Urunk által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen.